Hare Krishna kedves bakták! Mai napon a Srimad Bhagavatam 7. ének 11. fejezetéről olvasunk, amelynek a címe a tökéletes társadalom, a négy társadalmi rend. És a 8. verstől 12. fogjuk olvasni. Hát mivel elég hosszúak, és hát így ez négy vers, azért csak én olvasom a szanszkritot. Satyam daya tapaso cham titiksheksha samodama ahimsa brahmacharyam cha tyaga svadhyaya ajavam santosha samadrik seva grami uparama shanay rinam viparyaye viparyaye eksha monamatma vimarsana anadhyade sam vibhago utebhyascha yathagata teshvatma devata buddhi Sutarandrishu Bandava, Shavanam Kirtanam Chasyam Smaranam Mahatangati, Sivijyavan Natair Dasyam Sakyamatma, Samarpanam Niram Ayam Parodharma Sarvesham Samudarita, Trimshal Lakshanavan Rajan Sarvadmai Natushyati. És akkor olvasom a magyar fordítását, a Prabhupád fordítását. Íme azok az általános elvek, amelyeket minden emberi lénynek követnie kell. Legyen igazmondó, kegyes, lemondott, bőtöljön a hónap bizonyos napjain, fürödjön naponta kétszer, legyen türelmes, tegyen különbséget helyes és helytelen között, uralkodjon az elmélye fölött, szabályhoz az érzékeit, tartózkodjon az erőszaktól, éljen celibátusban, adományozzon, olvassa a szentírásokat, legyen egyszerű, legyen elégedett, szolgálja a szenteket, fokozatosan mondjon le a szükségtelen elfoglaltságokról, vegye észre, hogy az emberi társadalom szükségtelen cselekedetei mind hiába valóak, legyen szótlan és komoly, kerüljön minden fölösleges beszédet, gondolkodjon azon, hogy vajon a test vagy a lélek vagyunk-e, minden élőlényt egyformán lásson el élelemmel, az embereket és az állatokat egyaránt, minden lélekre különösen az emberi létformában úgy tekintsen, mint a legfelsőbb Úr részére, halljon az Istenség legfelsőbb személyisége a szentek menedéke cselekedeteiről és tanításaiból, beszéljen ezekről, mindig emlékezzen rájuk, törekedjen a szolgálatra, végezzen imádatot, ajánlja fel a hódolatát, váljon szolgálvá, váljon baráttá, valamint hódoljon meg egész lényével. Ó, Jódhisztira király! Erre a 30 tulajdonságra kell szert tenni az élőlénynek az emberi létformában. Pusztán azzal, hogy elsajátítjuk ezeket, elégedetté tehetjük az Istenség legfelsőbb személyiségét. Srila Prabhupád magyarázata. A nagy szent Nárada azt javasolja, hogy az emberi lényeknek annak érdekében, hogy különbözzenek az állatoktól, ki kell fejleszteniük magukban az említett 30 tulajdonságot. Manapság szerte a világon a szekuláris államot népszerűsítik, egy olyan államot, amelyet kizárólag az anyagi tevékenységek érdekelnek. Ha azonban az állampolgárokat nem úgy nevelik, hogy kialakuljanak bennük az említett jó tulajdonságok, akkor hogyan lehet ott boldogság? Ha például az egész társadalom hazug, hogyan lehet az ország boldog? Ezért aztán függetlenül attól, hogy milyen felekezethez tartozik, hogy hindú, muzulmán, keresztény, buddhista vagy valamilyen más vallásos felekezet tagja, mindenkit igazmondásra kell tanítani. Ehhez hasonlóan mindenkinek meg kell tanulnia azt is, hogyan legyen kegyes, és mindenkinek bőtölnie kell a hónap bizonyos napjait. Mindenkinek meg kell fürödnie naponta kétszer, meg kell mosni a fogát, és meg kell tisztíteni a testét kívülről, az elméjét pedig belülről azzal, hogy az Úr szent nevére emlékezik. Az Úr egy, akár hinduk, akár muzulmánok, akár keresztények vagyunk. Énekelnünk kell tehát az Úr szent nevét, a nyelvből adódó kiejtési különbségektől függetlenül. Haribol! Azt is meg kell tanulnia mindenkinek, hogy ne pazarolja el fölöslegesen a magját. Ez nagyon fontos minden emberi lény számára. Aki nem veszíti el a magját szükségtelenül, az rendkívüli erőre tesz szert az emlékező tehetség, az eltökéltség és a cselekedetek terén, valamint a test energiájának életereje is megnövekszik. Azt is meg kell tanítanunk mindenkinek, hogy gondolkodjon és érezzen egyszerűen, valamint hogy teste és elméje mindig legyen elégedett. Ezek egy emberi lény általános tulajdonságai. Ez nem szekuláris állam vagy egyházi állam kérdése. Ha valaki nem rendelkezik a felsorolt 30 tulajdonsággal, nem élhet békében. A vers végső soron azt javasolja. Sravanam kirtanam császja, smaranam mahatámgaté, szévézsjávanatir dásziam, szakjam átma szamarbanam. Legyen mindenki az Úr baktája, mert ezzel automatikusan szert tesz a többi szükséges tulajdonságra is. Jasszjászti baktír bagavatja kincsaná, szarvaj, nais, tatra, szamászatészurá, haráv, abaktaszja kutó, mahadguná, manuraténászati, dávatóbahi. Ha valaki rendíthetetlen odaadással szolgálja Krisnát, lassanként Krisna és a félistenek minden jó tulajdonsága megnyilvánul benne. Akinek azonban nincs odaadása az istenség legfelsőbb személyisége iránt, az nem rendelkezik jó tulajdonságokkal, mert csupán az elmében spekulál az anyagi lét során, ami az Úr külső arculata. Krisna tudatos mozgalmunk tehát mindenki előtt nyitva áll. A világ békéje érdekében az emberi társadalomnak nagyon komolyan kell venni ezt a mozgalmat, és követnie kell elveit. A magyána tímirandaszi adgyána incsanassan elkaján. Csak sorom, mint a ménat, azt meg is így gavinom a Hát már ezt gondolom, ez a vers már mindenkinek ismerős. Az elmúlt évben elég sokat foglalkoztunk ezzel, a szemináriumok voltak, meg így reggeli leckén is egy tulajdonságot végigmentünk. És miért fontos ez a 30 tulajdonság, hogy ennyire hangsúlyozni kell? A Prabhupáda magyarázatban azt írja, hogy az emberi élőlények meg ahhoz, hogy különbözzenek az állatoktól, ahhoz el kell sajátítani ezeket a tulajdonságokat. Mert ugye az alapvető négy tevékenység, az evés, alvás, védekezés és párzás, az mind az állatok, mind az emberek esetében ugyanaz. Szóval nem nagyon különbözünk egymástól, csak mondjuk az emberek magasabb szinten végzik ezeket a tevékenységeket. Szóval mondjuk nem az állatok, mondjuk a tigris az a körmével tépi szét az állatot, az ember meg bemegy a boltba és megveszi ott a húst. Szóval ezért nem egy lényegében az elv szintjén nincsen különbség. Viszont, hogyha Prabhupád mondja, hogy az emberi társadalom abba, szóval az emberi társadalmat azt különbözteti meg az állatok társadalmától, hogy van vallás. És a vallásnak az alapja ez a... Szóval egy vallásos ember ezt a 30 tulajdonságot gyakorolja, vagy nem is. Szóval, hogy ezt, ha minden jól megy, akkor nem kell gyakorolni, mert ez az embernek az ő saját elvrendszere, vagy ugye a saját... Igen, elvrendszere. És ezt is mondja Prabhupád, hogy manapság szerte a világon a szekuláris államot népszerűsítik, egy olyan államot, amely kizárólag az anyagi tevékenységek érdekelnek. És hát minden, a világon minden vezető arra törekszik, hogy nagyjá tegye a nemzetét, vagy legalábbis azt mondja a nemzetnek, hogyha engem állítotok az énre, hogyha én leszek hatalmon, akkor a nemzet nagyjá lesz. És ez mindegy, hogy egy milliárd fős országról van szó, egy 10 milliósról, a vezetők ezt fogják mondani. És ugye a politika az gyakorlatilag show business. Szóval azt adják a politikusok az embereknek, amire vágynak. Szóval azt ígérik az embereknek, amire vágynak, hogy nagy lesz a nemzet. Amerikát újra nagyjá tesszük, és akkor nem lesznek illegális bevándorlók, viszont cserébe lesz iPhone, meg sör, amennyit csak akarunk, és akkor mindenkinek lehet fegyvere, akkor veri meg a feleségét, amikor akarja, nem lesz ebből semmi, és akkor azt így csináljuk, és nagyon jó állampolgárok leszünk, és Jézus ennek még örül is. És akkor ezt így elmondják a politikusok is, akkor akik sajnos nem sakriák, akik arra vannak, hogy vezessék az embereket, és akkor vannak a súdrák, igazából akik az emberek többsége, maximum súdra, bár az is nagyon jó lenne, hogyha már súdrák lennének az emberek, de tegyük fel, hogy súdrák, és akkor a súdrák megválasztanak a bajsákat, akiknek ugye az a fő meditációk, hogy hogyan szereznek több és több pénzt, a súdrák meg csak élvezni akarnak. És hogyha azt mondják nekik, hogy itt most lehet élvezni nyakra főre, akkor meg fogják választani azt az embert. És hát szavazati joga minden 18 vagy hát bizonyos országokban 21 életévét betöltött embernek van. Tehát gyakorlatilag mindegy, hogy az ember megfelelő mentális vagy intellektuális kapacitással rendelkezik-e, akkor joga van beleszólni az állam ügyeibe. És akkor, amikor alá próbálja vezetni a testet, akkor abban elég nagy fejetlenség lesz. És ez történik manapság. És mivel nem gyakorolják ezt a 30 tulajdonságot, akkor olyan tevékenységeket, meg tulajdonságokat gyakorolnak, amik a pokolba vezetnek. Szóval ezek a vezetők, ezek a pokolba vezetik a népet. És ott aztán mindegy lesz, hogy milyen a bőröd színe, mert így is úgy is lekorbácsolják rólad. Szóval, és az nagyon rossz. Szóval, hogy a vak vezet világtalant, és mindannyian, mind a vezetők, mind a vezetettek a pokolra fognak jutni. Miért kell nekünk ez a 30 tulajdonság? Mert hogyha ezeket gyakoroljuk, akkor az a jóság minőségét jelenti. Szóval, hogy ez a 30 tulajdonság a jóság minőségében van. És hogyha ezeket gyakoroljuk, akkor mi is a jóság minőségében leszünk. És a jóság minőségé az nagyon kedvező a lelki élet gyakorlásához. Mert az elme és az érzékek elégedettek. És hogyha az elme és az érzékek elégedettek, akkor minden lelki tevékenységet, mint a csapázás, az olvasás, és azt könnyű gyakorolni. Akkor nem jön be az a sok vágy és gondolat és ötlet, korszakalkotó elképzelés, amik megzavarhatják a meditációnkat. Vagy azt a dolog, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tudatunkat Krisnára szögezzük, ami hát ugye a létezésünknek a célja effektíve. És ugye ezeknek a tulajdonságunknak kettő része van. Az, ami a van 21, ami a vallásosságot jelenti, ami még nem feltétlenül lelki, de vallásos, szóval, hogy a dharma kategóriájába tartozik. És van 9 másik, ami pedig konkrét odaadó szolgálat, szóval lassra van a kirtanalma kezdődő 9 folyamat, amik tiszta odaadó szolgálatot jelentenek, és általuk el lehet érni a tökéletességet. És ez a kettő, ez úgy függ össze, hogyha az első 21-et gyakoroljuk, az segíti, támogatja és segít tökéletesíteni ezt a fennmaradó 9-et, ami az odaadó szolgálat. Szóval gyakorlatilag azáltal, hogy ezeket gyakoroljuk, mert mi nem azért gyakoroljuk a 21 tulajdonságot, hogy mi vallásosak legyünk, hanem hogy odaadó szolgálatot végezünk. Szóval ezáltal az is odaadó szolgálatnak számít, hogy valaki igazmondó, és a többi, mert hát ha magamból indulok ki, ezt magunktól nem csinálnánk. De sajnos Kali-jugában nem olyan a leveltetés, nem olyan a közerkölcs és a közhangulat, nem azt tanuljuk az iskolában, nem azt közvetíti a média, nem arról beszélnek a politikusok, hogy még ha beszélnek is róla, de nem csinálják, hogy igazat mondjunk. Szóval hogy ez nekünk nagyon fontos, mert támogatja a lelki életünket. És itt Prabhupáda magyarázatban nem említi az összes tulajdonságot, úgyhogy most én nem fogok végigmenni az összesen, ez ugye tavaly megtörtént, tartottak nagyon jó leckéket, nagyon emelkedett és nagy tudású bakták. Én csak azokat vizsgáltam meg, amiket itt Prabhupáda magyarázatban említ. Az első, amit mond, az igazmondás. Mondja, hogyha az egész társadalom hazug, akkor nem lehet boldog az a társadalom. És miért nem? Mert az igazmondás az a vallásnak az egyik fő, a négy lábából az egyik. Igazat mondani. És tehát hogyha a dharmát megvédjük, akkor a dharma megvéd minket. Viszont hogyha a dharmát bántalmazzuk, akkor nekünk szenvedni kell, ahogy mikor Parisit Maharács ment a királyságába, és látta, hogy Kali bántalmazza a dharmát, akkor a vallás bikáját, akkor azonnal meg akart ölni, ami szenvedést jelent alapvetően. Aztán ott más irányba vettek a dolgok, de hogy az elv az az, hogyha védünk a vallás ellen, akkor annak szenvedés lesz az eredménye. És tehát, hogyha mindenki hazudik a társadalomban, akkor mindenkinek az mindenkinek visszahatás, és ugye egyénekből épül fel a társadalom, ezt is Sivasiva Rámaszvámi Maharadzs mindig hangsúlyozza, hogy először téglákat kell gyártanunk, olyan építő pillér, olyan építő kockákat, a baktákat gyakorlatilag, akikre lehet alapozni a vallásnak. Szóval, hogyha az emberi társadalomban az építő elemek, az építő kockák, akikből áll a társadalom, azok nem megfelelőek, akkor az egész társadalom se lesz az, akár mit is csinálunk vele, meg akármit mondanak a politikusok. A másik a kegyesség, ami szintén a vallásnak az egyik lába, és kegyesnek lenni. Az egyik dolog, amit mi így a gyakorlatban csinálunk, hogy akkor nem eszünk 20 halat tojást, és akkor meghagyjuk másnak az életét. Nem próbálunk nem bántani senkit sem fizikailag, sem mentálisan. És akkor ez így a kegyesség. De Prabhupád azt mondja erről, hogy a kegyesség az nem csak azt jelenti, hogy valakinek a testét vagy a pszichéjét nem okozunk neki fájdalmat, hanem hogy igazából a kegyesség az azt jelenti, hogy lehetőséget adunk neki, hogy kiszabaduljon az ismétlődő születés és halál körforgásából. Aminek a legjobb, hanem az egyetlen módszere, a Krisna tudat. És az egész mozgalmunknak így az egyik fő irányvonala, vagy alap gondolata, terjeszteni a Krisna tudatot az egész világban. És legalább ott, ahol éppen mi vagyunk, de hogyha minden bakta ott, ahol van, terjeszti a Krisna tudatot, akkor az egész világban el fog terjedni. És ez a Prabhupád szerint, tehát akkor szerintünk ez a könyörületnek a legmagasabb, vagy a kegyességnek a legmagasabb rendű formája, hogyha irányt mutatunk másoknak, hogy lehet kiszabadulni ebből a borzasztó anyagi világból. És ebben az a jó, hogyha másokat arra tanítunk, hogy hogyan szabaduljanak ki, akkor azokban fel fog ébredni ez a vágy, hogy másokat arra tanítsanak, hogy hogyan kell innen kiszabadulni. És amikor ez a dolog olyan, mint egy ilyen kis vírus, akkor elkezd terjedni, és több ember mászkál a világba azzal a gondolattal, hogy hogyan segítsen másoknak, hogy Krisna tudatosak legyenek, hogy emlékezzenek a Krisnával való kapcsolatukra, akkor az egész világ idővel Krisna tudatos lesz. És az azt jelenti gyakorlatilag, hogyha mindenki Krisna tudatos, akkor az Vaikuntha. Szóval akkor nincs, akkor megszűnik. És hogyha mindenkinek egyénileg a karmája csökken és egyre megszűnik, akkor nem lesz kollektív karma se. Szóval effektíve a földi paradicsom az megvalósítható. És ez igazából azon múlik, hogy mennyire tudjuk ezt a kegyességet, ezt a hangulatot elsajátítani, és rajtunk múlik, hogy lesz a földi paradicsom. És Srila Prabhupád ott hagyott mindent, ott hagyta a földi paradicsomat, Vrindávant, és ahol mindenki tisztelte, mindenki szerette, és tudta végezni a lelki gyakorlatait, tudott fordítani, és nem piszkálta senki, és jó volt a hőmérséklet, nem volt beteg. Ott hagyta azt a dolgot, azt a helyet, azért, hogy eljöjjön nyugatra, egy büdös nagyvárosba, ahol őrült emberek vannak, kábítószeres hippik, és nem tudta, hogy mit fog enni, nem tudta, hogy hol fog lakni, de annyira erős volt benne ez a könyörület, hogy eljött, és a mi nagy szerencsénkre, akkor átadta a Krisna tudatot. És ennek az eredménye, hogy itt vagyunk. Szóval igazából az egész mozgalmunknak a mozgató rugója a kegyesség. Szóval az, hogy az Ódarja és a Madúrja, azok mindig jelen vannak egymásban. Szóval a lelki világ Goloka Vrindában hangulata alapvetően a matória, de ott van benne az ódarja. És amikor Úr Csétanya eljön ebben az ódarja kegyes hangulatban, akkor ott van benne a matória. Mert egy például, amikor ugye a lelki világ az matória, és Simati Rádalani, az összes bakta, akik ott laknak, Gópák, Gópik, ők mindannyian ebben a matória szeretett, a szeretetnek, a szerető extázis hangulatában vannak, de amikor van az a sakálos történet, amikor Simati Rádalani volt a kuncsban, a szakik körében, és hallotta, hogy valaki nagyon keservesen sír. És akkor kérdezte, hogy ki ez? Ez az én lakhelyem Vrindában, itt mindenki boldog, állandóan Vrindában, akkor itt akkor nem lehet, hogy valaki szomorú legyen, menj Lalita, és kérlek, nézd meg, hogy ki ez. És akkor ment Lalita Dévi, ment a hang után, és akkor látta, hogy néhány rossz gyerek egy sakál, vagy egy ilyen lyuknak az üreg előtt tüzet gyújtott, és bentről pedig egy kis sakál sír nagyon hangosan, nagyon félt, és nagyon szenvedett ettől, mert meleg volt, és füst, és minden. És akkor Lalita Dévi, aki arról híres, hogy elég tűzről pattant, akkor elkergette ezeket a gyerekeket, és akkor eloltotta a tüzet, és akkor fogta ezt a kis sakált, és elvitte Simati Rádalánihoz. Ahol ott megfürdették, megetették, ápolgatták, és akkor utána a sakál már nagyon boldog volt. Szóval az ódarja, a könyörület hangulata, az igazából benne van a madúrjában. És amikor eljön Úr Csétanya az anyagi világba, akkor az igaz, mert ugye felveszi Krishna Rádarani színét és hangulatát. És amikor Úr Csétanya eljön, akkor a kegyesség, ami legalább külsőleg meghatározza az egész viselkedését és a hangulatát. És akkor ez azért van, mert hogyha Rádarani hangulatát felveszi, akkor annak nagyon erősen alapvető része a könyörület. És amikor eljön Úr Csétanya, és mondjuk Gambírában van, már az antya lilában, és akkor csak sír Krishna után, és dörzseli a fejét a falba, és nem is tudja, hogy mi van, milyen a külvilágot nem is érzékeli, akkor az pedig magolja, akkor csak a szeretetben van elmerülve. Ő, aki Karuna avatára, könyörület inkarnációja. Szóval ez a kettő, ez elválaszthatatlan egymástól, csak van, amikor az egyik kerül előtérbe, és utána vagyis van, amikor pedig a másik. Szóval a könyörület és a szeretet azok szervesen összefüggnek. Aztán említi Prabhupád a böjtölést, amit hát ékádasi, jammást, ami pándalmi, jalan ékádasi, szóval ezek a böjtök, amiket mindenki ismer, a különböző megjelenési eltávolodási napok, ezeknek a célja igazából az érzékek és az elme kontrollálása. Ugye a Rupa Goszvámi a tanítások nektárjában ott leírja, hogy fokozatosan, hogyha elkezdjük kontrollálni a különböző érzékeket és az elmét, akkor alkalmassá válhatunk, hogy átadjuk a Krisna tudatot másoknak, vagy másokat tanítsunk a Krisna tudatra. Az érzékkontroll mind a magunk, mind másoknak, és kontrollált érzékekkel lehet gyakorolni igazából a lelki életet, szóval mind magunk, mind mások érdeke, hogy megtanuljuk kontrollálni ezeket a dolgokat. Akkor a tisztaság a következő, és itt Prabhupád ezt két részre mondja, nem csak itt, hanem általában külső és belső tisztaságról beszél, és a külső tisztaság az mindenkinek egyértelmű, hogy nem kell megfogatmosni, azon nagyon nevettem egyébként, amikor ahogy ez az olvastam. Szóval mosunk, fogadnak, fürödjünk, de nagyobb hangsúly van a belső tisztaságom, amit itt Prabhupád egyez egyben a Hare Krishna Maha mantrának tulajdonít. Szóval, hogy a Hare Krishna mantra éneklésének folyamatával Krishnára emlékezünk, akkor az a belső tisztaságot garantálja, hiszen Krishna mindig tiszta. És ahol ő ott van, akkor az a hely is. Eleve olyan helyre megy, ami tiszta, de ha valahova megy, akkor az tiszta. Úgyhogy nekünk törekedni kell, hogy az elménkben, a tudatunkban minél többet ott legyen Krishna a szent neve formájában. És ezt Prabhupád mondja, hogy ezt hinduk, muzulmánok, keresztények, ezt mindenki tudja énekelni, a nyelvi és kiejtési különbségek ellenére, szóval haré vagy haré, még az is úgy nagyjából mindegy, de a lényeg az az, hogy énekeljük a Szent Nevet, és ezzel emlékezzünk Krisnára. Említi a mag elveszítésének témáját, ebben annyira nagyon nem megyek bele, Bhakti Vikás Maharaj a Brahmacari kézikönyvben ezt nagyon szépen leírja, ha valakit érdekel, elolvashatja. És viszont, ami nagyon fontos, hogy ugye ez gyakorlatilag a szexuális életről, a vallástalan nem életről szól. És ami a lényeg, hogy Krisna iránti szeretet, az a préma, az ádi rasza, ez az eredeti érzelem. És ennek az anyagi világban való visszatükröződése a kéj, amikor annak gyakorlatilag az, hogy a kéjnek a definíciója, hogy én azt a dolgot élvezni akarom. Én azt a tárgyat, szemét, a testét, az érzelmét élvezni akarom. És ennek az ádiraszának a visszatükröződése ez. És mivel az ádirasza ez a legmagasabb rendű dolog, így egyértelmű, hogy az anyagi világban is ez a érzelem, vágy, stb. Ez a legerősebb késztetés. És általában azt is mondják, hogy ilyen 4 szabály, igazából 1 szabály van. Szóval, hogy a baktáknak általában nem a pókerrel van, hogy a pókerrel vannak a problémája, hogy nem lehet kártyázni, meg még nem is változna a húsevéssel, hanem a legtöbb bentisztelt kivételnek azzal küzdenek, hogy a nem életet egy egész aránylag egészséges mederbe tereljék, ami nem egészséges, hiszen nem tud egészséges lenni. Szóval, hogy amikor mi élvezni akarunk valamit, és nem Krisna örömét akarjuk, ezzel valamivel nem Krisna örömét akarjuk szolgálni, akkor az bűn. De Krisna nagyon kedves, tudja, hogy mivel ez egy nagyon erős dolog, akkor vallásos kereteket ad ehhez, hogy kezelhető legyen. És igazából ez az eszköz arra, hogy ettől meg lehessen szabadulni. Azt mondják, hogy egy tüskét csak egy másik tüskével lehet kipiszkálni. És a házasságnak az intézménye, az ezt a célt szolgálja. Prabhupád mondja, hogy egyszerűen kell gondolkodni és érezni. Hát ezen sokat gondolkodtam, hogy ez vajon mit jelent. Az, hogy egyszerűen gondolkodni, az mondjuk még viszonylag egyértelmű, mert amit mond a Szentírás, azt gondolom én. És ez Shiva Rama Maharaj és Prabhupád is sokszor ezt mondja, hogy én ezt gondolom, azt gondolom, kit érdekel, hogy te mit gondolsz. Szóval amit te gondolsz, az csak az elméd mondja, az ennyi, hogy mit gondol Krisna. Amikor utoljára tartott leckét, az utolsó pár leckében mondta Guru Maharaj, hogy a vélemény az Krisnáé. Szóval a véleménye csak Krisnának van. És hogyha mi, mint Krisna hívők, mint gyakorló bakták, akkor a véleményünk az Krisnáé. Azért kell ismernünk a Szentírást, és tanulnunk hallani a baktáktól, hogy minél jobban el tudjuk sajátítani a véleményt. Hogy nekünk is legyen véleményünk, azáltal, hogy elfogadjuk Krisna véleményét. Aztán egyszerűen érezni, ezzel nem igazán találtam egy nagy, vagy nem tudok jobbat mondani, hogy egyszerűen érezni azt jelenti, hogy szeretni Krisnát. Szóval ennyi egyszerűbbet nem lehet kitalálni. Ami nálunk, vagy hát a gyakorló bakták esetében azt jelenti, hogy kezdetben megtanulni szeretni a baktákat. Aztán megtanulni szeretni a lelki tanítómestert, és utána meg lehet tanulni szeretni Krisnát. De az első dolgunk megtanulni szeretni a baktákat. Egyszerűen szeretni a baktákat. Nem kell, hogy most ez ilyen, ez olyan, hogy szeretem, mert ilyen, hogy szeretem, mert olyan nem. Bakta, akkor nekem szeretnem kell. Lehet, hogy nem kell súlyba főbe együtt lenni, de azért, mert bakta, akkor nekem tisztelnem és szeretnem kell őt. A következő, hogy a teste, az embernek a teste és az elméje mindig legyen elégedett. Hát a jóság minőségében az ember elméje és az érzékei automatikusan elégedettek. Szóval egyrészt, hogyha jóság minőségében tudunk cselekedni, akkor elégedettséget fogunk tapasztalni. Másrészt, hogyha gyakoroljuk az elégedettséget azáltal, hogy elfogadjuk, amit kapunk, mondjuk minimum, vagy igen, hogy minimum erőfeszítéssel, amit sikerül úgy elérnünk, vagy megkapni, és utána nem hőbörgünk, hogy miért csak ennyi, miért ez, akkor az elégedettség. Szóval pláne nálunk, így önkéntesek esetében, hogy amit kapunk, azt megesszük. Nem baj, hogyha nem tetszik, akkor nem esszük meg, de azt is csöndben nem esszük meg. Szóval hogy elégedettnek lenni. Ez nekem nagyon nehéz egyébként, de hogy ez az elv. Szóval, hogyha a baktának az elégedettség az egy alaptulajdonság, és a vallásosságnak az elve az elégedettség, egy gyakorlatilag kell, hogy vannak, szóval szeretem, nem szeretem, de hogyha ez van, akkor azt választhatom, hogy megeszem, vagy nem eszem meg. És nem kell megenni, lehet nem enni. Nagyon jó, mert akkor lehet gyakorolni a böjtölést a hónap bizonyos napjain. Úgyhogy mindennel összefügg. És amúgy meg Krisna mondja, hogy az elégedettség az az elmének a lemondása. És hogy a lemondást gyakorolni kell, akkor az elmét is arra kell képezni, hogy mondjon le. És akkor az nekünk lesz jó végül, és akkor ugyanott tartunk, hogy elégedettséget fogunk tapasztalni. Hogyha csak azt gyakoroljuk, hogy amit kapunk, az jó, akkor az egyfajta boldogság. Viszont, ahogy ezen gondolkodtam, arra rájöttem, hogy azzal elégedettek lehetünk, amit mi kapunk, de azzal sose szabad elégedettnek lenni, amit mi adunk. Szóval, amit Krisnának lehet ajánlani szolgálatot, azt mindig lehet jobban és jobban csinálni, és azzal sose lehetünk elégedettek, hogy én ezt most már 5 évet csinálom, most már nem mondják, hogy szóval nem mondja az autoritás, hogy nem jól csinálom, szóval igazából, hogy ezt jól csinálom, akkor ez így elég. Szóval Krisna szolgálata az mindig dinamikus, az sose statikus. És arra kell törekednünk, hogy jobban és jobban csináljuk. Hogy jobban csináljuk magát a tevékenységet, jobb dolgokat tudjuk ajánlani Krisnának, hogy egy szebb legyen a templom, tisztán legyen a templom, drágább legyen a templom, szóval Krisnának semmi sem drága. Szóval, mert övé minden. Viszont nekünk mindig arra kell törekedni, hogy minél magasabb standardet tudjunk neki ajánlani. És hát Prabhupád úgy zárja, hogy ezek az emberi lények az általános tulajdonságai. És hogy ez nem függ azon, hogy milyen valláshoz tartozunk, vagy bőzünk, vagy stb. De a lényeg az, hogy ezt gyakorolni kell, mert ettől vagyunk emberek. És ezt ugye mondja Krisna, és ettől boldogok. Szóval ebben azt írja Prabhupád, hogy nem jelent békében senki nélkül, a tulajdonság nélkül. Krisna mondja a Gitában, hogy hogyan lehetne boldogság béke nélkül. Szóval törekedjünk el arra, hogy ezáltal a 30 tulajdonság által békések legyünk, és ha béke van, akkor boldogság, mert a léleknek az a természete, hogy boldog akar lenni. Mert mindig, tehát eredetileg boldog, és az élőlénynek ez hiányzik, az a helyzet, hogy most akkor nem boldog. Csak nem jó helyen keresni. Azért, mert ott van az avidjá, a tudatlanság, és nem tudja, hogy hogyan kell, hogy hol kell keresni. És ugye azt mondja Prabhupád, hogy legyen mindenki az úr baktája, mert ezzel automatikusan szert tesz a többi szükséges tulajdonságra. Szóval ezt vágogattam, hogy aki Krisnát szolgálja, megnyilván az összes tulajdonsága a fényisteneknek. Szóval baktának kell lennünk, de hogyha ezeket a gyakoroljuk, ezeket a tulajdonságokat, akkor azáltal bakták leszünk. Szóval, ahogy az elején mondtam, hogy a 21 tulajdonság segíti a 9 tulajdonságot, ami az odaadó szolgálat, akkor nekünk ezt azért kell gyakorolni, nem azért csak, hogy nekünk legyen egy tökéletes társadalmi rendünk, és akkor mindenki boldog legyen, meg stb. Ami fontos és következménye lesz. De mi célunk az a szóval nekünk szeretni kell megtanulni Krisnát, és ezek a tulajdonságok azt fogják előidézni, hogy gyakoroljuk őket közvetve és közvetlenül, hogy megtanuljuk őt szeretni. Mivel ez a nem csak hogy az ember élet célja, de ez a léleknek az eredeti természete és kötelessége, ami egy egy tisztel lélekben nem kötelesség, hanem csak ez a dharma, ez elválaszthatatlan tőle. De nekünk sajnos erre ezt meg kell tanulni és emlékezni kell rá, és ez a 21 plusz 9 tulajdonság ezt fogja elősegíteni. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani, ha valakinek van kérdése, főleg kiavítása, vagy hozzászólása, akkor az most van lehetőség. Is van a Prabhu?
Azt szeretném kérdezni az elégedettséggel kapcsolatban, hogy azt nekem kicsit nehéz megérteni, hogy ha valakinek nem tetszik a kasztanam, akkor igen, azt értem, hogy hallgass. De az, hogy legyen elégedett, vagy ezt hogy tudom gyakorolni, értem, hogy kell, és egyet is értek vele, hogyha példánál maradunk. De hogy az elégedettséget, az tudod, mert az elme azt mondja, hogy hát vagy elégedett vagyok, vagy én csak magamat adom. Hogy lehetek elégedett, amikor nem vagyok elégedett?
Ahogy én ezt értem, igazából kezdeti szinten, a gyakorló bakta szintjén az, hogy az elme elégedette vagy sem, az gyakorlatilag mindegy. Szóval, hogy igazából ez nem egy szempont. De, ja, tehát hogyha ezt így egyfajta, van egy ilyen belső mantrázás, hogy ezt magának mondom, de hát ez így jó, ez Krisnak egye, én most ezt kapom Krisnától, akkor egy idő után az elmének, szóval beépül egy ilyen védelmi mechanizmus. Szóval amikor jön az elme, hogy már megint édes a legkezény, ezt utána, akkor azt meg lehet mutatni ezzel, hogy de semmi baj, egyrészt mindjárt lesz ebéd, másrészt nincs minden nap ez így, amúgy is ez Krisna praszádam. Szóval, hogy és akkor ezt így eleget hallja, vagy hogyha ezt eleget gyakoroljuk, akkor egy idő után ez így be, amikor jön az, hogy akkor az egyből rájön ez a, mint a fehér vérsejtek, amikor jönnek a különböző bacik, meg vírusok, akkor a fehér vérsejtek így megtámadják őket. És akkor van egy védelmi rendszer. Ugyanúgy az elmének az intelligencia a fehér vérsejtjei, és akkor ezt úgy azonnal tudja kezelni, és akkor nő ez az akció és a reakció közötti, nem, az csökken az akció és a reakció közötti idő, és akkor, mert hogyha az elme ordít, az szenvedést jelent nekünk. Viszont, hogyha minél elme megtanítjuk úgy, mert elcsendesíteni, akkor kisebb lesz a... Legalább kevesebb lesz a szenvedés, ha nem is szűnik meg teljesen. Én így nagyjából így értem ezt a dolgot.
De ezek van egy kérdés, vagy az egy question?
My question is that a very nice class, and he talk about the first, like, you know, we need to treat human being with mercy.
Tehát ugye említettem meg a nagyon szép leckében, hogy az embereket könyörülettel kell kezelni.
And how we can release the demon nature, demonic nature on this planet, if we show the mercy to everyone?
Hogyha olyan tudjuk ezzel csökkenteni a démonikus tendenciákat, amik a világban láthatók, tehát hogy fogja ezeket a démonikus tendenciákat visszaszorítani?
Rupa Goswami és Srila Prabhupada Rupa Goswami alapján azt mondja, hogy egy madhyama adhikári, ő könyörületes a nála alacsonyabb szinten állókkal, szolgálja nála a fölötte állókat, és ignorálja a démonikus irigy embereket. Szóval mi nem harcolunk a démonikus mentalitással direktbe, hanem arra törekszünk, hogy minél több jámbor szemét megmentsünk, és Krisna tudatúvá tegyünk. És minél több ember lesz Krisna tudatos, annál erősebb lesz a Krisna tudat, és az fog hatást gyakorolni a Krisna tudat a nem Krisna tudatos emberekre, vagy a démonikus mentalitásra. Szóval a többség dönt alapon, minél többen van Krisna tudatúak, annál kevesebben démonikusak, vagy akkor a démonikusok úgy háttérbe szorulnak. Mi nem harcolunk, mi csak mentjük a kimenthető. akkor ha nincs más senki, akkor Grantarásimán Bhagavatam ki, Sila Prabhupád ki, Jani Tagore Premanande,
Kadály Prabhu ki, Sila Prabhupád ki,